Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Pál Filona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Választással kapcsolatos törvényeket módosított az országgyűlés júliusban. Kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Ezt kellett volna kezdenem. Mi a legfontosabb változás a lebonyolítás szempontjából?
Hát végül is nagyon-nagyon sok változás, több mint 100 változás van a törvényben. Lényegében mi ezeket már a 14-es választásokat követően elkészítettük és jeleztük, majd ezt követően a mostani idei április 8-i választást követően a parlamenti beszámolóban a legfontosabbakat jeleztem. Ezeket sikerült is tehát módosítani. Ugye legfontosabb volt a komoly nagy cirkuszt kiváltó átjelentkezés körüli probléma, a levélszavazatoknak a kezelése, kiküldése, érvényesség, érvénytelenség kérdése, de azon felül, és ez maga az átjelentkezés, ez egy komplex, mert nagyon sok részről lehet ezt megközelíteni. Több határidőt, határnapot szintén módosítottunk, és a helyiek kérésére számos egyéb eljárási kérdés került bevezetésre.
A helyiek alatt a helyi választási bizottságok lebonyolítóit értjük, akik ott a terepen dolgoztak?
A helyi választási iroda, és főleg mi a területi választási irodáktól kértünk be értékelést, hogy szerintük mit kellene megváltoztatni, úgyhogy ők a helyiek. És természetesen kerültek be olyanok is, amiket nem mi tettünk javaslatot. A kampánnyal kapcsolatban mi a kampánnyal nem foglalkoztunk a választási iroda, meg például a jogorvoslati kérdésekkel sem. Ezt elsősorban az MVB tett ilyen javaslatot, és nem foglalkoztunk a finanszírozással, illetve a visszafizetési dolgokat. Ez nem is választási kérdés.
Ha a 14-es választás tapasztalatai alapján látták, hogy min volna érdemes módosítani, min múlott, hogy akkor azt a döntéshozó nem látta meg valósíthatónak?
A döntéshozó, tehát mi odaadtuk akkori TAB elnöknek, a Gulyás Gergely miniszter úrnak. Ő tartott 5 pártit is, tehát behívta a frakcióval rendelkező pártok embereit, de mivel csomagba gondolkoztak a pártok, nem volt meg a 2/3 tulajdonképpen ezen múlott, és ugyan korábban megígérték, hogy az eljárási kérdéseket támogatni fogják, független attól, hogy a külföldön dolgozóknak a levélszavazatát nem került be a törvénybe, mert az politikai jellegű kérdés. Végül egyetlen egy eljárási kérdés módosítására sem került sor, pedig ezek a javaslatok már akkor elkészültek.
Hogy megy ez az egyeztetés? Mennyire kell világosan beszélnie a politikusok előtt, amikor elmondja, hogy minek mi lesz a következménye? Mondta-e nekik például azt, hogyha ezt meg ezt nem módosítják, akkor ennek hosszú sorok és botrány lesz a vége?
Természetesen ezt nem csak akkor, amikor benyújtottam annak idején, vagy átadtam a törvényjavaslatot, hanem számos olyan fórumra hívtak meg különböző jelenleg ellenzéki pártok vezetői, ahol ezt mindig elmondtam, hogy ezek problémák. Ők akkor mondták is, hogy természetesen meg fogják szavazni majd, hogyha ez benyújtásra kerül, de amikor az egyeztetésre került sor, akkor viszont nem. Tehát ez így ment.
Lehet állítani, hogy minden parlamenti politikus számára világos volt, hogy minek mi a következménye?
Hát én úgy gondolom, hogy ha odafigyeltek, akkor igen.
Uh-huh. Ajánlásokkal kapcsolatos szabályok, azok hogyan módosultak, és ez egyáltalán miért fontos?
Az ajánlásokkal kapcsolatos szabályok azok részben eljárási kérdésben módosultak, részben pedig politikai jellegű. Ugye az, hogy kinek mit kell majd visszafizetni, hogyha nem érje azt a bizonyos százalékot, ez politikai jellegű.
Kamupárt kérdés.
Igen, ez elsősorban ugye a kamupártok, kamujelölteknek a kiszűrését szolgálja. De vannak egyéb dolgok is, például már 14-es választásnál az LMP kérésére született egy MVB iránymutatás.
A Nemzeti Választási Bizottság.
Az a Nemzeti Választási Bizottság, ami arról szólt, hogy hogy lehet elfogadni több ajánlást, tehát hogy ne olyan szigorúan bírálják el a választási bizottságok az ajánlásokat. Ugye az országos egyéni választási bizottság, de önkormányzati választásnál valamennyi helyi választási bizottság eljárására vonatkozik, hogyha valakinek több utóneve van, és ebből csak egyet írt oda, vagy csak egy utónevet ír oda, attól még az legyen érvényes, mert a törvényszövege szerint ez például érvénytelen. Vagy hogyha helyesírási hibát követel, és a Kossuthot azt egyessel és tébetűvel írja H nélkül, vagy rövidítve írta Budapestet, hogy BP, ezek a törvény szerint, ezek mind elutasítási okok lennének. Akkor az MVB azt mondta, hogyha ilyen jellegű problémák, hibák vannak, de egyértelműen beazonosítható a jelölt személye, akkor, vagy az ajánló személye, akkor ezeket el kell fogadni. De ez nem törvény erejű. Ezt sikerült beépíteni a választási eljárási törvénybe, tehát most már ugyanazok a szabályok vonatkoznak a magyarországi ajánlásoknál az ajánlókra, mint a határon túli, tehát a regisztrálásra is. Ezért csodálkozom azon, amikor azt mondják egyes pártok, hogy itt kifejezetten csak a határon túli, nem a magyarországi lakcímmel rendelkezőknek szól a könnyítés a választási eljárási törvényben, hiszen önálluk elhagytuk az anyanevét, de ezt elhagytuk az anyanevet a magyarországi esetben is. Tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak most már a magyarországi jelölésnél is, meg a regisztrációnál is.
Azt azért tartani kell, hogy mindenki azt a nevet írja a papírra, ami a személyi igazolványában szerepel?
Igen. Tehát azért az a legbiztosabb, de ha személyi igazolványomban szerepel még két utónevem, meg szerepel ott a doktor, és én nem írom be, attól még ez elfogadható.
Az a lényeg, hogy azonosítható legyen.
Hogy be tudjam azonosítani, igen. Aztán még ajánlásnál. A nagyon fontos és probléma volt, ez szintén a határon túli levélszavazással függött össze, hogy a jogorvoslati eljárása nagyon elhúzódik, akkor késve küldtük ki a levélcsomagokat.
Ugye az a jogorvoslati eljárás, amikor a megfellebbeznek valamit, és az a kúriánál is el kell dőlnie, de nagyon rövid háromnapos határidők vannak, de a három nap is viszi az időt.
Tehát a jelölt ajánlás, az egyéni jelölt, illetve az országos listán a lista ajánlást bejelentik. Itt különösen, amikor az országos listán a listákat jelentik be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, akkor az ellen még van jog, amikor elfogadja a bizottság határozattal, akkor az ő határozat ellen három napon belül lehet fordulni a kúriához, a kúriának három napja pedig van arra, hogy döntsön. Ezzel a jogorvoslati eljárás úgy elhúzódik, és csak ezután lesz jogerős a például az országos lista, és ezután tudja a nyomda kinyomtatni az országos listákat, addig nem tudjuk kiküldeni a levélcsomagokat, hiszen abban benne van a szavazólap is, amelyik az országos listás szavazólapot tartalmazza.
Bocsánat, csak úgy értsem, mennyi idő alatt mennyit kell nyomtatni, amikor a jogorvoslati határidő lezárult?
Ez nem olyan nagy mennyiség, tehát ez most március 17-én zárult le a jogorvoslati határidő, 18-án kinyomtatta, mert 300 ezer. Ezt éjszaka megcsinálta a nyomda. Tehát ez nem rajtunk múlott. Másnap pedig már a posta már szállította is kifele. Tehát 19-én el tudtuk kezdeni, de ettől függetlenül ez azt jelenti, hogy a tengeren túli országokban volt, aki a választás napján, vagy választás előtt egy-két nappal kapta meg a levélcsomagot, azzal már nem tudott mit kezdeni. Itt próbáltunk, ez egy komoly harc, hiszen ellentmondás van, illetve hát probléma van, hogy a kampányidőszak az 50 napos, és ezen belül kell besűríteni azt, hogy összegyűjtsék az ajánlásokat, meg eljárjanak a választási szervek, így a választási bizottságok, jogerős legyen minden, és ki is lehessen küldeni. Ez mind bele kell az 50 napba férjen. Hát összesen három napot tudtunk elérni, úgyhogy például az országos listákat a 33. nap helyett a 36. napig lehet benyújtani, és a jogorvoslati eljárás, tehát a választási bizottságnak pedig 2 napon belül kell meghozni a döntést, eddig 3 nap volt. Tehát így 4 napot nyertünk, de már azért ez is jelent valamit, tehát remélhetőleg, hogy gyorsabban ki tudjuk küldeni a levélet, hogy ki lehet majd küldeni.
Több esély van rá, hogy mindenki a világ bármely részén, ha bejelentkezett a szavazásra, fogja tudni használni azt a levélcsomagot, amit a szavazáshoz addigra meg fog kapni.
Pontosan, és akkor még további könnyítés, vagy hát próbálunk segíteni, hogy ugye 2 féleképpen juttathatják vissza a levélcsomagokat, vagy postán el kell küldeni a Nemzeti Választási Irodához a választást megelőző nap éjfélig, vagy pedig személyesen, illetve megbízottja útján eljutathatja az adott külképviseletre. De a törvény lehetőséget ad arra, hogy beletegye az illető egy másik borítékba ezt a visszaküldendő levélcsomagot, és eljuttassa az adott külképviseletre, mert nyilvánvaló, hogy például Amerikán belül, ha valaki feladja Chicagói címre, oda hamarabb meg fog érkezni, és határidőig megérkezik ez a levélszavazat, mint hogyha Magyarországra akarja visszaküldeni, ezt is lehetővé teszi a törvény.
Tehát gyakorlatilag a határidőt tették át oda.
Igen.
És akkor, igen, ha már ott van, akkor, igen, az beérkezettnek számít, igen, mert pontosan, hogy a magyar állam egy szervének, igen, fennhatósága alatt, igen, van az, igen, az egyébként zárt boríték, amit, hogyha jól számolom, az 3 darab zárt boríték, mert az egyikben van a szavazólap, a másikban van az azonosító lap, az a boríték, igen, is be van zárva.
Igen. És ez a harmadik az egészet abban, amit elküld. Uh-huh. Igen.
3-szor kell lenyalni. Tehát a 3-szori boríték lenyalás szabálya ebben az esetben pontosan az érvényes.
Igen. Igen.
Mindig le kell nyalni a borítékot.
Mindig le kell nyalni. Uh-huh.
Tudom, hogy ez talán viccesen hangzik, de az probléma volt, hogy mennyire lehet egy boríték sérült. Ha föl jön a lenyalás, és kinyílik, akkor az most a mostani szabály szerint sérült boríték, vagy nem sérült?
Ha kinyílik, akkor az természetesen. Tehát ha a szavazólapot tartalmazó kinyílt ki, az is hiba, meg ha a válaszboríték nyitottan érkezik, meg az is hiba, hiszen akkor az veszélyezteti a titkosságot.
Mert ugye a válaszborítékban van az én azonosítom, hogy kié.
Igen, válaszborítékban van egyszer egy kis zárt boríték, amiben van a szavazólap, és azon felül, ha ezt leragasztotta a szavazólapot tartalmazó kis borítékot, mellé teszi a nyilatkozatot, ami alapján mi majd beazonosítjuk, hogy ő egyszer küldte ezt vissza, valóban regisztrált, valóban ő küldte vissza, tehát ilyen dolgok, tehát ez egy azonosító nyilatkozat. Ez benne van a válaszborítékban, és hogyha ez nincs leragasztva, akkor szintén sérül a titkosság, hiszen bárki megnézheti, hogy ki nyilatkozott, vagy ki küldte ezt. Ezért ezt is le kell ragasztani, és akkor ezt be kell tenni egy másik borítékba, hogyha az adott külképviseletre akarja küldeni. Hogyha a Nemzeti Választási Irodához küldi, akkor természetesen akkor is leragasztja, csak akkor nem kell beletenni még egy borítékba, hanem akkor ezzel küldi vissza, hiszen ezen rajta van minden cím, és rajta van, hogy ez egy térítésmentes boríték.
De ezért Bostonból is térítésmentes boríték? A világon mindenhol?
Világon mindenhol.
A posta mindenhonnan ingyen, igen, elhozza, igen, ha ez rajta van.
Ha ez rajta van, és hogyha ebbe a borítékba küldi, de hogyha ezt ott Amerikán belül beletesz egy másik borítékba, az már természetesen nem lehet térítésmentes, hiszen az már nem tudjuk.
Az, igen, egy tiszta boríték lesz.
Igen, azt a posta se tudja kezelni.
Ki fogja megállapítani, hogy a szavazatot tartalmazó levél boríték az sérült-e annyira, hogy meg lehessen állapítani a szavazás tisztaságának, a szavazás titkosságának a sérülését. Mert ez a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria egybehangzó döntése után még mindig egy vitát alapoz meg.
Itt nem az volt a gond, hanem az, hogy volt egy ilyen biztonsági szallag, biztonsági ragasztó ezeken a borítékokon, és ez mind le volt ragasztva, csak ezek a biztonsági szallagok, ezek olyan érzékenyek voltak, hogyha valaki esetleg meg akarta nézni, hogy jól ragadt le, akkor már sérült, és ilyen fehér betűk, fehér jelek látszottak ezen a piros szalagon, de ezek teljesen le voltak ragasztva, ezek a borítékok.
Lehetséges, hogy annyi történt, hogy valaki meg akarta nézni, hogy jól ragasztotta-e le, És amikor ezt meg akarta nézni, akkor kiderült, hogy jól ragasztotta le, mert jól ragad, hiszen nem ragadt volna jól, akkor nem jött volna föl. És nem...
De semmi értelme nem volt annak, hogy ezt valaki most felnyitja, aztán utána nem is tudta volna ugyanígy visszaragasztani, tehát ezek nagy része, ez valószínűleg, hogy csak ilyen... Tehát nyilván nem szándékos felnyitás volt.
Annyi abban történt, hogy az ember megnézi, hogyha elmegy otthonról, hogy be van-e zárva az ajtó, és kétszer nézi meg a biztonság kedvéért.
Igen, és tehát ez erről szólt, igen. Hát ilyen biztonsági szalagot nem fogunk alkalmazni. Ez tulajdonképpen arról szólt, attól való félelmünkbe találtuk ki a nyomdával közösen, hogy Ausztriában a levélt szavazatok, ugye nem maguk a levélborítékok nem ragadtak le, és emiatt kellett elhalasztani választást. Kétszer. Igen. És akkor mi teljes biztonságra törekedtünk, csak arra nem gondoltunk. Egyébként ilyen érvénytelenségi ok nincs a törvényben, hogy ebből érvénytelen szavazatok lesznek. Mert mondom, azok a borítékok, amelyek nyitva voltak, az egyértelmű, hogy azokat nem fogadtuk érvényesnek. Sőt, a posta, amiket úgy látott, hogy sérült a boríték, mert hiányzott a sarka, vagy félig feltépték, azokat befóliázta, és ezeket a lényegében az MSZP ezeket a fóliázott borítékokat támadta meg, illetve kérte azt a Nemzeti Választási Bizottságtól, ez körülbelül 50-60 ilyen volt, hogy ezek legyenek érvényesek-e vagy sem. Ehhez képest ugye a Választási Bizottság megállapította az 5000-re, hogy az mind érvénytelen, amik nem be se voltak fóliázva. A másik pedig, hogyha nem amiről az előbb beszéltünk, ebbe a válaszborítékba, a hivatalos válaszborítékba érkezett, hanem más borítékba került, akár bedobásra a külképviseleten, akár más külképviseletre feladták postán, az ilyen, nem a saját borítékot is érvénytelennek fogadtak el, ez körülbelül 1000 volt ilyen.
Tehát az az alapszabály, hogy a szavazó lapoknak, mert a szavazó lapnak zárt borítékban kell lennie, a zárt borítékot egy másik nemzeti választási bizottságos irodás zárt borítékba kell tenni, és azt le kell nyalni, ez továbbra is ugyanígy marad, ez él.
Igen.
És az is él, hogy ha nyitva van valamelyik, akkor az érvénytelen.
Az érvénytelen.
Mert a választás titkosságát sérti.
Pontosan.
Akkor csak a mechanikai sérülésekre vonatkozóan van új szabályozás?
Igen.
Tehát ha a sarka szakadt, de nem lehet belelátni, vagy...
Azok érvényesek. Egy kicsit az érvényességi okokat pontosította, precédírozta a törvény.
Tehát minden ugyanúgy van, csak a mechanikai sérülések esetét emeli be a jogalkotó a szabályozásba.
Igen, és a postávaló feladás különleges szabályait, hogyha külföldön akarja eljuttatni.
Ugye hatályos szabályok szerint a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie az átjelentkezési kérelmeknek. Ebből nagy problémák voltak ezen a választáson is. A törvény szerint kaptak plusz 2 napot. Mire elég ez?
Ez nagyon sokra. Ez nagyon jó. Nem is számítottunk egyébként erre, mert volt egy olyan kompromisszumos javaslatunk, hogy legalább dél. Tehát, hogy péntek dél a 16 óra helyett 12 óra legyen, mert már ez is sokat jelentett volna, de ez a szerda 4 óra, ez nagyon-nagyon szuper, nagyon jó. Ez lényegében mindenre elég. De ez az egész, ez nagyon-nagyon sokrétű feladat, úgyhogy ezt akkor kezdem. Ugye azt mondja, hogy a magyar ember jó szokás szerint az utolsó pillanatban jelentkezik át. Ez lehetett is látni, most is iszonyú mennyiségű ember jelentkezett át az utolsó pillanatban.
Jó, bocsánat, lehet, hogy akkor tudja meg, hogy a nagyihoz kell vinni a gyerekeket.
De szerintem most, ha nem pénteken 16 óra, nem szerda 16 óra, most majd szerdán is 16 óra, akkor nagyon sok lesz. Most ez azt jelenti, hogy amikor csőstől, de személyesen is sorba álltak az utolsó pillanatban a helyi választási irodáknál, akkor ezeket fel kell dolgozni. Tehát 16 óráig nem tudnak hozzákezdeni, 16 óra után kezdik el feldolgozni ezeket a kérelmeket, és hogy egy csomó pedig ugyanakkor mozgóurna kérelmet is tartalmaz, tehát a mozgóurnákat is, a mozgóurna kérelmeket is ugyanígy fel kell dolgozni.
Bocsánat, mit jelent a feldolgozás? Kihúzom a lakóhelye szerinti választási nyilvántartásból, és ugyanazzal a mozdulattal beírom az általa megjelölt...
Pontosan.
És a kettőt párhuzamosan kell csinálni?
Igen.
Ez?
És akkor ez így átkerül a átjelentkezős szavazókörbe, mert ugye, ha valaki átjelentkezett egy másik településre, akkor ott nem bármelyik szavazókörbe kerül be, hanem minden településen, minden egyéni választókerületben van egy erre kijelölt, úgynevezett átjelentkezők számára szóló szavazókör. És akkor ebbe a szavazókörbe kerülnek ők bele, akik átjelentkeznek. Ez kis településen nem jelent problémát, de a nagy településeken, és különösen a fővárosban, a kerületekben, ott is elsősorban azokban a kerületekben, ahol nagyon sok egyetemista, vagy kórház van, vagy megfelelő főiskola, ott ez nagyon nagy számot jelentett. Most a legnagyobb kerületekben ugye 8-10-12 ezer átjelentkező volt az utolsó pillanatban. Ezt korábban előtte napokkal nem nagyon lehetett látni, hogy mennyi, mert azt láttuk ugyan, hogy nő, de mint mondtam, az utolsó pillanatban ugrott meg ilyen óriási módon. Ugyanakkor pedig a törvényben nem volt egyensúlyban, hogy már jóval hamarabb le kellett választani a szavazatszámláló bizottsági tagokat a választás megelőző 20. napig. Tehát akkor még fogalma sincs egy-egy helyi választási iroda vezetőnek, hogy mennyi lesz majd az átjelentkező. Akkor eskütételre, pótesküdételre nem volt lehetőség. Arra nem volt lehetőség, hogy szétszedhette a névjegyzéket, de azt, hogy egy légtérbe kellett lenni a szavazatszámláló bizottságnak, és úgy fogadta a választás és választópolgárokat. Tehát egy csomó mindenre nem volt lehetőség, amit most majd, és ezt majd részletezzük mindjárt, a törvény módosítás lehetővé tesz.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Pál Filóna, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is meghallgathatják.